Isten igéje a jelenések könyvének a harmadik részéből, az 1-től 6-ig terjedő versekből olvassuk. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Akit az életre akarunk biztatni, és azt akarjuk, hogy maga az élet legyen benne Jézus Krisztus. Ő az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet, így tett magáról bizonságot a mi Urunk. És az ő gyülekezete, az ő teste élet kell legyen, és mégis így szól ma Isten igéje, hogy halott vagy. Igen, ezzel szembesülnünk kell, és nem olyan egyértelmű az, hogyha valaki megszületett, és él ebben a világban, hogy része van az életben. Egy történet szerint Voltaire, az ateista francia író és filozófus, egyszer a porosz királynál vendégeskedett, és a maga gúnyos stílusában és modorával pohárköszöntőnél felemelte poharát, és azt mondta, a mennybéli helyemet odaadnám egy porosz márkáért. És nagy csend lett, és akkor megszólalt egy másik vendég, és azt mondta, uram, el kell mondjam önnek, hogy a mi országunkban van egy törvény, miszerint mielőtt valaki eladna valamit, először igazolnia kell, hogy az az övé. Tudja-e ön igazolni, hogy önnek van egy helye a mennyországban? És hát természetesen nem tudta Voltaire igazolni. Úgy vagyunk az élettel is. Azt mondjuk, hogy élünk, de igazolnunk kell, hogy tényleg élet van bennünk. Miért kell igazoljuk? Mert attól, hogy valaki megszületett, még nem biztos, hogy élet van benne. A mi falunk, és így az önkormányzatunk is, ahol polgármesterként szolgálok, január 1-től csatlakozott egy közös hivatalhoz, ahol 6 település vagyunk együtt, és alkotunk körjegyzőséget, és egy kívánságunk volt a csatlakozáskor, hogy a pénztárunkat azt helyben megtarthassuk. ne kelljen minden forintért szaladgálni be 5 kilométerre gyönkre, hogyha bármilyen kifizetés van, akkor legyen a pénztár nálunk. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, egy új programot kellett telepíteni hozzánk Szárazdra, akik járatosak a könyvelésben ismerik a Száldó programot. Nos, ugyanaz a program, amivel könyveltek Gyönkön, az telepítésre került Szárazdon is. Igen ám, csak ezzel még nem oldódott meg semmi. Ott volt a program, telepítve volt, és hónapokig nem volt pénztárunk. Nem értettem én sem, nem értette más sem, hogyan lehetséges ez. Akkor megmagyarázták nekünk, hogy nem elég telepíteni a programot. Kell aktiválni is azt. És hát az egy külön dolog volt aktiválni, és mikor aktiválták, attól kezdve aztán működött. Egy jó kép arra, hogy így vagyunk bizony az élettel is. Az életünket a születéskor telepítik. És amikor megtörténik az újjászületés, akkor aktiválják. Ne csodálkozzunk, hogy az Úr Jézus, mikor Nikodémus elment egy este hozzá, és azt mondta, hogy Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. És az Úr Jézus így válaszolt Nikodémusnak, bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle, hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe? Megszülethetik ismét? Jézus így felelt, bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az. Ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. Pál apostol azt mondja a római levélben, hogy Ádámban bizony a bűn szolgái lettünk a halálra. A bűn halált nemz. A bűn zsoldja a halál. És ki mit vet, azt fogja learatni. Mindaddig, amíg az ember a bűnnek él, addig bizony nem várhat mást, csak a halált. És önmagában nincsen egy igaz ember sem. Hiába írogatnak az emberek ezt, meg azt, meg amazt. Nem olyan rég írt egy ember nekem egy levelet, és ott dicsekedett, hogy őt hogy nevelték. A másik bejött, aztán tudom én jól, hogy nevelték őt. Semmi kapcsolata nem volt sem az anyjával, sem az apjával. Úgy öreg otthonba halt meg, az anyja nem is látogatta. Bizony, nincs igaz ember egy sem. Nincs, aki értse, nincs, aki keresse az Isten. Mind elhajlottak valamennyien, megromlottak. Nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átok és keserűséggel van tele, átokkal és keserűséggel. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik, Isten félelmével nem törődnek. Ilyen az istentelen ember. Ilyen az az ember, aki semmit nem tud az újjászületésről. Mert bizony, emlékezzünk csak vissza, Pál apostolra, vallásos ember volt, buzgó ember volt, de az ő nagy vallásosságában és buzgalmában mit tett? Összefogdosta a keresztényeket, tömlőcbe vetette őket, még a kivégzésüknél is megkövezésüknél ott volt, és része volt a keresztények meggyilkolásának mindaddig, amíg az Úr meg nem állította, azt mondta, eddig volt Pál. Ki vagy te, Uram? Azt mondja, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De megmondom neked, hogy mit kell cselekedjél. És itt kezdődik a keresztény élet, mikor nem a saját eszünk, saját buzgalmunk, nem a saját vallásos gondolkodásunk szerint fogunk eljárni, hanem megkérdezzük, Uram, mi a te akaratod? Mutasd te meg, fedd fel nekem, mit akarsz te tőlem? Legyen meg a te akaratod, ne az enyém. Ne az érvényesüljön, ne az valósuljon meg, amit én akarok, amit én kigondoltam, amit én szeretnék, hanem legyen meg az Isten szent akarata az én életemben. Ezért mondja Pál apostol, ha valaki átadja az életét Krisztusnak, Krisztusban van keresztény, új teremtés az. A réginek vége, íme újjá lett minden, de minden. Mert ami testtől született, test az. Ami testtől született, az csak a testet érinti. Néha az ember csodálkozik, hogy mi minden van, és az emberek mennyire kiszolgáltatják magukat a testi dolgoknak. Ma elmentünk délelőtt a gyerekeimmel az állatkertbe. Hát egy darabig néztem az állatokat, de olyan sok állat volt, hogy utána néztem a látogatókat, hogy kik. És rájöttem, mint végig ez a kifejezés volt bennem, hogy nagy az Isten állatkertje. A nyíregyházi állatkert is nagy, de az Isten állatkertje is nagy. Többek között volt egy fiatal apuka, és hát ilyet még nem láttam, sokfelé jártam a világba, és hát olyan öve volt, hogy ilyen éles töltények voltak benne, mondtam, csak nem vadászni jött ez a fiatal ember. De ez, amikor az ember csak a testiséggel van elfoglalva, hogy másik példát mondjak, hogy az ember hogy kiszolgáltatja magát a testiségnek, a testiség, csak a testiség. Azt mondja, az írás így fejezi be az üzenetet a gyülekezethez, akinek van füle, az hallja meg. A fül azért van, hogy halljunk vele. De sokan nem azért használják a fülüket, hogy halljanak vele. Olyanok néha az emberek, mint az a zenét kedvelő ember, aki látta, hogy a templomba lesz egy Bach koncert, és nagyon szerette a muzsikát, ezért elment meghallgatni a koncertet, de elhatározta, hogy más dolog iránt ő teljesen zárt. Nem fog semmiféle prédikációra, semmiféle más igei üzenetre, zsoltárra, semmire nem fog odafigyelni. És hát mit tett? Azt mondta, mikor látom, hogy a pap beszél, akkor befogom a fülemet, és amikor már nincs senki ott elől, akkor várható, hogy hátul az organista muzsikál, akkor veszem csak le a fülemről a kezemet. És hát ez tartotta is magát, csak volt egy gond, egy légy volt a teremben, aztán az órára szállt a légy. És nem tudta, hogy elhesegetni a legyet, kénytelen volt a kezét levenni a füléről. És épp mikor levette a füléről a kezét, akkor szólt az ige, akinek van füle, hallja! Azért van a fül, hogy hallja, és ott megnyílt a szíve, és átadta az életét az Úrnak. A fülünk nem azért van, hogy telerakjuk egyesek innen fentről levégig, telerakják fülbevalóval, hordozzák a vasdarabokat itt végig, ami igazából a szolgaság, főleg férfiaknál látom, hogy a szolgaságnak a jele, meg a buzik jelölik magukat fülbevalókkal. Ennyit a test is. Így kiszolgáltatja magát az ember a testiségnek. Nevetségessé teszi saját magát. Ami testtől született test az. És bizony Madonna egyik interjúban nagyon igazat mondott, azt mondja, csak attól félek, hogy megöregszek. Bizony, ő is megöregszik, és kenheti magát akármilyen ránctalanító, meg mindenféle krémmel, meg kenceficével, úgyis elé fognak jönni előbb-utóbb a ráncok. Sőt, még jobban, nálunk gyerekkoromban volt egy titkárnő, állandóan festette a haját. Hol lila volt, hol rózsaszín, végül elhult a haja, olyan lett szegény, mint a madárijesztő, még fiatalon. Úgyhogy a test, aki csak a testtel foglalkozik, a testével, az nagyon rossz lapra tesz fel. Mert bizony, ahogy olvastuk a Zsoltárban is, és olvasuk, olyan, mint a fővirága. Ma szép, de holnap nem biztos, hogy ugyanolyan szép lesz. Elmúlik. Ami test, az test. Ezért, ami érték, ami igazi érték, az a lélek, mert az örök. És azt nem veheti el senki, és nem ronthatja meg semmi. Mert az ezért kell, a lelki dolgokkal foglalkozunk, és a testieket azt jó irányba. A testről annyit, hogy a testünk a Szentléleknek a temploma. Azért kell vigyázzunk a testünkre, mert a Szentléleknek a temploma. És arra van teremtve, hogy amíg a Szentlélek itt van, és amíg a porhüvelykkel hordozza, addig bizony gondosan tudja hordozni azt. Önmagában nincs élete senkinek. Aki azt gondolja, hogy birtokolja az életet, és aki meg akarja tartani az életet magának, elveszítette azt. Igazából ott kezdődik az élet, az evangélium tanítása szerint, amikor odaadjuk azt az Úrnak, Jézus Krisztusnak. Átadjuk az életünket. Amikor nem akarjuk megtartani magunknak, odaadjuk azt. Aki meg akarja tartani az életét önmagának, elveszti azt. Már eleve elveszítette, mert képtelen az ember megtartani az életét. Én mikor életemben először hallottam az evangéliumot, 14 éves koromban, akkor került oda egy fiatal lelkész hozzánk, és hirdette nekünk az evangéliumot egy történet által, a Bujúfa könyvéből. És arról szólt ez a történet, hogy a kismajom beleesett az iszapba, és ki akarta menteni magát. És már süllyedt le, és akkor kiemelte a kezét az iszapból, és megfogta a haját, magának a haját, a szőrzetét, és ráncigálta magát kifelé az iszapból. És hát sajnos, hogy minél jobban ráncigálta magát, annál jobban süllyedt. És akkor hallottam az evangéliumot, hogy szükségünk van Krisztusra, hogy kimentsen minket az iszapból, a sárból, a mocskunkból, a világból, a halálból. Akkor felkiáltottam, és azt mondtam, ments meg engem, Uram, mert elveszek. És az Úr kihozott engem, és sziklára állított. És tudom, hogy örök életem van, és van helyem a mennyben. Nem azért, mert én különösebb vagyok, mint bárki más, vagy többet érdemelnék, mint bárki más, hanem mert Jézus Krisztus meghalt értem a Golgotán. Az én bűneimet lemosta a kereszten. És nekem is Jézus Krisztussal együtt lehetőségem van meghalni a bűn számára. Tudjátok, mit jelent kereszténynek lenni? Az a neved, hogy élsz, az a neved, hogy Krisztiánus, az a neved, hogy Krisztusé vagy, Isten gyermeke vagy, az, hogy meghaltunk a bűnnek, akkor hogyan élhetnénk tovább még a bűnben? Róma 6. Nem tudjátok, hogy akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által úgy mi is új életben járjunk.
Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának a hasonlóságában is, hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk, Krisztussal hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk, hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta, mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok, halottak vagytok a bűnnek, de éltek az Istennek Jézus Krisztusban. Micsoda evangélium! Jézus Krisztus azt mondta a János 12-ben, ha búzaszem, nem hal meg, nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. Ilyen a legtöbb ember. Ezért én magányosak az emberek, senkiük sincs, mert nem akarnak meghalni az óemberük számára. Ragaszkodnak az óemberhez. Egymaguk maradnak, senkiük nincs a világon. Még a gyermekeiket is elűzik maguk mellől. Még az unokáikat se tudják elviselni. Krisztus nélkül magányos az ember. Egymaga marad, de aki engedi magát Krisztusban meghalni az óembernek, az sok gyümölcsöt terem. Ha valaki, mint a búzaszem, nem esik a földbe Krisztussal együtt, nem hal meg, egymaga marad. Ha valaki meghal, az sok gyümölcsöt terem. Nem csoda, hogy Dietrich Bonhoeffer, mikor már börtönben volt, ami végül mártír halállal végződött, azt írta egyik elmélkedésében, hogy az embernek, a keresztény embernek legalább 5 halálon kell átmennie. Legalább 5-szörösen meg kell halnia. Az első a család. Az Úr Jézus azt mondta, ha valaki jobban szereti apját és anyját, vagy gyermekeit, vagy saját magát, mint őt, Krisztust, nem lehet az ő tanítványa. Nem lehet Krisztusban úgy élni, hogy valaki valakit, valamit, saját magát jobban szereti, mint magát, Krisztust. Nem véletlen, hogy az első parancsolat így hangzik, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Mindennél jobban. A család, a gyermekeim, tehát néha nagymamák mondta, imádom az unokád, ne imád a kis ördög, imád az Urat, Jézus Krisztus, és kérd az Urat, hogy tegye az ő tanítványa a gyermekedet. Különben szoktam mondani a gyerekeimnek, vigyázz, nehogy anya szomorítóvá légy. Sok szomorúságot tudnak bizony gyerekek okozni. Szóval megkérdeztem egy evangélistától, egy hívő embertől, hány unokája meg dédunokája van? Közel 90 éves ez a testvér, még most is hirdeti az evangéliumot. Azt kérdezte, mama, hány unokánk is van? A mama az jobban, mamák az jobban számon tartják. Hát, azt mondja, most tartunk a 36-nál. Azt mondta nekem, figyelj ide, fiam, az unokák, ha Krisztussal járnak, nagy öröm. De ha nem Krisztust követik, szétszaggatják a szívedet. Szétszaggatják a szívedet. Ne arra törekedjünk, minél több gyerekünk legyen, arra törekedjünk, hogy a gyerekeink minél inkább az Úr közelébe legyenek, és Krisztus legyen mindenekben számukra. Különben semmi értelme annak, hogy olyan sok gyerek legyen. Romániában hívő testvérek között nagy divat volt, hogy 12 gyermeket, van olyan ismerősünk, 16 gyereket szült és nevelt fel. Egyik Olaszországban van börtönben, másik Spanyolországban. harmadik, meg Romániában, meg minden. Azért kár volt annyit kínlódni velük. Kár volt. Egyet neveltek volna fel, aki Krisztus evangéliumát hirdeti. A család, meghalni a család számára, hogy Krisztus legyen mindenekben. A második, meghalni a siker és a hírnév számára. Sajnos manapság még a kereszténységet is, még a hitet is behálózza ez a gondolkodás. Ha hívő leszel, ha átadod az életedet Krisztusnak, akkor sikeres ember leszel. Én azt szoktam mondani, lehet. De mi nem szerencsés emberek leszünk, nem sikeres emberek leszünk. Ha valaki átadja az életét Krisztusnak, az áldott ember lesz. És az áldás sokkal több, mint bármilyen siker, és bármilyen hírnév, bármilyen pozíció. Az áldás azt jelenti, hogy Isten van a dologban. Isten van az élete központjában. Isten akarata teljesül, valósul meg. Ez az áldás. És ha nem tud meghalni valaki a siker számára és a hírnév számára, nem lehet Krisztusnak a tanítványa. Mindazok, akik elértek valamit Krisztus szolgálatában, a tegnap említettem, Müller Györgyöt, hatalmas missziót épített fel. 3000 gyermekről gondoskodott, nap mint nap. Ő küldte ki az első misszionáriusokat a világ sok részére, iratmissziót és egyéb missziókat indított. A semmiből Isten megáldotta az ő munkáját, és mikor megkérdezték, mi a sikernek a titka, azt mondta, volt egy nap, amikor Müller György meghalt. Nem érdekelte a siker, nem érdekelte a hírnév, nem érdekelték, csak egy érdekelte, Krisztus. És Krisztusban az új élet. Bizony, hirdetnünk kell ezt a mai világban, amikor minden a karrierről szól. Fiataljaink nem vállalnak gyermeket, mert karriert akarnak, házat akarnak előbb építeni, pénzt akarnak szerezni, aztán már kivénülnek a gyermeknevelésből, már nem is lehet. Gyerekük után arra pazarolják a megsporolt pénzüket, hogy szaladnak fűhöz, fához, a vargához, meg a nőgyógyászhoz, hogy hát ha lombik bébi vagy valamit össze tudnak hozni, mert siker, meg karriert akartak. Bizony, bízzuk az Úrra, az Úr tudja, hogy kinek mire van szüksége, és ő mindent rendbe tud tenni a mi életünkben. A harmadik dolog, amit Bonhoeffer említ, a fájdalom. Sokan nagyon el vannak foglalva a fájdalom. Ma olyan világban élünk, hogy nem akarunk tudni sem, meg nem akarunk benne sem lenni a fájdalomban. A fájdalmat kerüljük. Vagy kicsit fáj az ember feje már is, kéri a tablettát, kérek egy fájdalomcsillapítót. Vagy kinézés, az egészség nagyon fontos az emberek számára. Bizony, hogyha arról van szó, hogy egészségesen éljünk, és az egészségünket ne tékozoljuk el, hogy a Szentlélek temploma az erőteljes legyen, akkor jó. De hogyha egy bálvány számunkra az egészség, akkor ne csodálkozunk, hogy olyan történetek vannak, néha szokták mesélni nekem. Csak biót eszik, csak rendszeresen eszik. Most már van olyan villa, hogy ha gyorsan emelik a szájhoz, akkor jelez, hogy túl gyorsan eszik. Tehát rengeteg dolog van, amire az emberek odafigyelnek, és mégis rákos lesz. Szóval, hogyan lehet, mégis rákos lett? Olyan egészségesen élt, nem bagózott, nem italozott, mégis rákos lett. Hát igen, mert az élete mégsem ott volt. Úgy járt, mint a szegény ember, aki elment az orvoshoz, mondta, hogy úgy fáj a gyomrom. Hát aztán menjen el horgászni, hát aztán attól fáj, hogy horgászni járok. Hát aztán hogy lehet, mindig oda küldöm az embereket, a pacienseket, hogy kicsit pihenjenek. Hát igen, igen, azt mondja, ha van engedély, akkor nyugodt az ember, akkor lehet. De szóval mindig engedély nélkül jártam, aztán gyomorfekélyem lett. Hát így van az az ember, aki az életét nem Krisztus, hát nyugtalan, azt mondja Ágoston, nyugtalan a mi szívünk, mindaddig tele van stresszel, amit Krisztusban meg nem nyugszik. Nincs békesség az embernek, nincs semmiféle nyugalma, ami Krisztusban meg nem nyugszik. Abba hal bele, hogy állandóan azzal foglalkozik, hogy jaj, most eleget ettem, most túl sokat ettem, most eleget futottam, most nem futottam. Ebből áll az élete. Tud letenni ezt is Krisztushoz, és elfogadni azt. Ha terhet tesz ránk az Úr, ha fáj egy kicsit itt meg ott, hogy Pál apostolra tanuljuk meg, azt mondja, ha az Úr tövist adott a testünkbe, tudja az Úr miért adta azt. Tudja, áldott legyen az ő neve, hogy tövist adott. Áldott legyen, hogy mindig nem vagyunk olyan egészségesek. Legalább tudjuk értékelni az egészséget, amikor néha megadatik, hogy azok vagyunk. Meghalni, ez számára is. A negyedik pont, amit Bonhoeffer kijelölt halállal kapcsolatosan, meghalni a pénz szerelmének, mert minden rossz gyökere a pénz szerelme. A pénz nem rossz dolog, és nincs is baj vele, de a pénznek a szerelme, ha valaki csak a pénzzel van elfoglalva, az rossz dolog. Az apostolok, mikor hozták a pénzt, letették a lábukhoz, annyi értéke volt. Azt az apostolok lábához tették. Mi hatnak pénzt ide, szívünkhöz tesszük. Ez a kérdés, hogy most lélekben, hol kezeljük a pénzt? Az apostoloknak ott kell legyen a pénz a lábuknál. Lábuknál, nem sok jelent. Tudjuk, hogy mire kell használni, majd tovább is adjuk. Aki itt dédelgeti a szívénél, az rosszul járhat. A pénz szeretete. Óvjon meg az Úr. Ha valaki Krisztus szolgálatában el akar érni valamit, az meg kell tudjon halni a pénz számára. Nem hiába mondta az Úr, nem lehet két urat szolgálni. Vagy Isten, vagy a mammont. A pénzt. Nem lehet kettőt. És az ötödik, amit Bonhoeffer át is élt, és megpecsételt ezt az egész gondolkodásmenetet, hogy ha eljön az idő, amikor Krisztusért tényleg meg kell halni, oda kell adni az életünket, ő 39 éves volt, amikor felakasztották, mert szembeszállt Hitlerrel és az ő álmokfutásával. Manapság is nagyon sokan halnak meg Krisztusért. Embereket lefejeznek, felakasztanak, keresztre feszítenek. Azt gondoltuk, hogy az emberiség kinőtt ezekből a dolgokból. Annak idején a francia felvilágosultak, azt állították, hogy ha majd a pedagógia meg a felvilágosodás elvei elterjednek, akkor az emberek nagy békességben fognak élni, nagy lesz az együttérzés, a testvériség, a szabadság, és paradicsom lesz itt a Földön. Kommunisták is mindig azt ígérték, hogy megvalósítják itt a Földön a paradicsomot. Van egy ismerősünk, aki lent Jugoszláviában hirdette az evangéliumot, és börtönbe zárták, de mivel amerikai állampolgár volt, ki kellett adják, aztán kiment Kelet-Németországba hirdette az evangéliumot. De mikor kiengedték, volt egy tárgyalás, azt mondta neki a bíró, szóval uram, maguk keresztények mind egyformák. Szóval mind valami távoli mennyországról beszélnek itt az emberek. Szóval mi kommunisták, mi megvalósítjuk a mennyországot itt a Földön. Szóval a misszionárius, uram, csak egy kérdésem van önökhöz. Szóval csak azt nem értem, hogy miért kell annyi szöges drót maguknak, hogy a paradicsomba bent tartsák az embereket. Csak ezt az egy dolgot nem értem. Hát ilyen a földi paradicsom. De ha eljön az idő, és hogyha az életünket kell odaadni Krisztusért, akkor legyünk készek akár arra is, és ne tagadjuk meg az ő nevét. Jézus Krisztus, mikor tartott Jeruzsálem felé, és tudta, hogy mi várott rá, Megállt, hátratekintett, és azt mondta, ha valaki utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, ami azt jelenti, hogy legyen kész meghalni, és így kövessen engem, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én értem, és az evangéliumért megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem, és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal. És ugyanerről szól az igénk is, aki győz, azt öltöztetik fehér ruhában, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvében, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt. Richard Borbrand azt mondta, ő maga is 16 évig volt börtönben, de mindenkinek nem adatik meg az, hogy mártír legyen, de mindenkinek lehet mártír szíve. Mit jelent a mártír szív? Azt jelenti, inkább meghalok, de nem vétkezek. Ez a mártír szív. Inkább meghalok, de nem tagadom meg Krisztust. Nem ér az a vizsga annyit, nem ér a diploma sem annyit, hogy megtagadjam Krisztust. Nem ér annyit. Nem ér annyit az a pénz. Nem ér, múltkor felhívott valaki, egy aláírásomba kerül, és 15 ezer eurót zsebre tehetek, egy vezérigazgató. Szóval mit tegyek? Hát, de mit mond a lélek neked? Hát, hogy ne tegyem meg, engedelmeskedj a léleknek. Nem ér annyit az a pénz. Nem ér. Nem ér annyit. Nem ér annyit az az idegesség. Nem ér annyit az az aggodalmaskodás. Nem ér annyit az a sok fecsegés, az a sok mellébeszélés. Nem ér annyit, mint Krisztus szolgálata, mint Krisztusnak élni, és tőle várni a jutalmat a mennyben. Nem ér annyit. Inkább meghalok, de nem akarok vétkezni. Ez a mártír szív. Leszámolni a bűnnel. Az Úr Jézus azt mondta a bűnös asszonynak, és azt mondta a 38 év után meggyógyított betegnek, menj el és többé ne vétkezz! Lehetetlen. Lehetséges ez? Azt kérdezik által. Lehetséges ez? Lehet így élni? Embernek lehetetlen. De Istennek lehetséges. Isten meg tudja adni. De egyáltalán ez legyen a hozzáállásunk. Erről szól a Szentírás. Ha valaki meghalt Krisztusban, meghalt a bűnnek. A bűnnek kell meghalni. Ha valaki nem halt meg a bűnnek, halott ember az. Ez az igazság. Ha valaki még mindig azt mondja, hogy hát bűnben kell élni, és jól van így, ahogy van, hazudik. Ez nem az evangélium. Ha valaki bűnben él, a bűn zsoldja a halál. Halott ember, elveszett ember, és elkárhozott ember. És az élet ott kezdődik, amikor megvalljuk a bűneinket, megutáljuk a bűneinket, letesszük a bűneinket, és szakítunk vele. Azt mondja a példaveszélyt, aki takargatja a bűneit, rosszul jár. Nem lesz jó vége. Aki megvallja a bűneit, és elhagyja azt, az kegyelmet talál. Az megújul. Az új erőt kap. Új életet kap. Ez az evangélium, ezt tette lehetővé Krisztus. Különben az egész egy nagy elmélet, amiről beszélgetünk. Mint a Csipikében, egyszer látta egy rajzfilmet, énekeltek az állatok, szeressük egymást, gyerekek. Aztán egyiknek nem tetszett, hogy a másik milyen mély hangon, meg hamisul énekelt, végül a nagy dalból, meg dudolásból. Veszekedés lett. Hát sokszor így vannak, látom gyülekezetek, itt van szívem, neked adom, aztán presbiterek eszik meg egymást, meg lelkész kitúrják, meg annyi minden van. Ez egész egy nagy humbug, egy keresztény cirkusz, ha nem ez történik. A réginek vége, az irigységet, a rossz indulatot letesszük, és új életet kezdünk, az a lelkület legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy egyenlő az atyával, akinek az ki vagyok én, mert apám is presbiter volt, mert nem tudom milyen luterista, evangélista hagyományaim vannak. Nem ez a fontos. Krisztus van a szívemben. Ő engedelmes volt, mégpedig a kereszt halálig. Ezért olyan dicső az ő neve. És ez az az egyetlen név, amiben nekünk megtartatásunk van. Örök életünk. Jézus Krisztus neve. Ezért kérjük az Úrtól el ezt a kegyelmet. Segítsen minket meghalni. Meghalni. A régi, a bűnös természetünknek Krisztus erejében. Vele együtt halálba menni. Hogy Luther tanítja a kis KT-ba. Bizony, keresztség azt jelenti, hogy naponta bűnbánat és töredelmesség által az olyanberünk vízbe folytassék és meghaljon. És nap mint nap új ember jön elő, aki Isten dicsőségére él. Ha valaki nem hal meg, nem teszi le, halott ember az, elveszett ember, aki meghal Krisztusért, azé az élet. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgái és Isten titkainak a sáfárai. Ezek Isten titkai. Isten megadja, hogy a legegyszerűbb ember is megérti ezeket. Adja az Úr, hogy így legyen. Köszönjük, Urunk, a Te igédet. Kérünk, teljesíts be rajtunk, hogy amit hallottunk, azt befogadjuk és meg is éljük a Te neved dicsőségére. Amen.